Azt le pöckönyöltem az asztali gépünkkel. Oké. Az egész alkalomnak a reggelén mondtam, hogy most van virágvasárnap, ugye jövő hét vége már húsvét, és kirándulni megyünk, nem tudom, hogy az... Értem. Úgyhogy ráadásul 4 napos hétvége lesz, amit személy szerint már nagyon várok. Virágvasárnap, miről szól virágvasárnap? Igazából gondolkoztam, hogyha most ne erről beszélnénk, nem erről kéne beszélni, tehát hogy ez így adja magát, hogy erről beszéljünk, és így kicsit gondolkozunk erről, hogy nézzük meg, hogy mi történt, miről szólt ez az egész dolog, hogy egy picikét a húsvétre is hangolódjunk, meg lássuk meg ezekben a dolgokban a jelentését, meg az értékét, meg az értelmét. Ugye a virágvasárnap Jézusnak a bevonulása Jeruzsálembe arra szokott, tehát azt értik ez alatt, egyébként a virágvasárnap az egy magyar, meg úgy tudom néhány más láb népnél is virágvasárnapnak hívják, ezt más kultúrákban ugye a pálmafákhoz kötik, mert az egyik helyen az igaz írja, hogy pálmaágokat szakítottak le és dobtak Jézus elé. Az, hogy miért virágvasárnap, arra nem találtam egyértelmű választ, de talán nem is ez a lényeg. Mind a 4 evangélium beszél Jézusnak a bevonulásáról, tehát Máté 21, Márk 11, Lukács 19 és János 12 mindegyikben benne van. Én arra gondoltam, hogy kezdjük azzal, hogy egyszerűen felolvasunk néhányat ezek közül, és én kezdeném a Máté 21-jel. Máté 21:16-ot felolvasom nektek. Nézzük meg, Jézus bevonul Jeruzsálembe. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött 2 tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. És amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való proféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak. A pénzváltók asztalait, és a galambárusok székeit pedig felborította. Gondolom, a galambok olyankor elrepültek. És ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, Hozsánna a Dávid fiának, haragra robbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom, sohasem olvastátok, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Ezt idáig olvasom, lehetne tovább is. Ugye itt van egy hivatkozás egy proféciára. Én azért is Mátét olvastam fel, mert Máté ugye az, ami zsidóknak íródott evangélium, és ott külön olvashatjuk többször, hogy Máté mondja, hogy ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék ez az amaz, és akkor a proféciákat meghivatkozza, ez pedig Zakariás 9-ből, ami hogy nem kell sokat visszalapozni, mert ott van a Ószövetség végén. A Zakariás könyve 9-et olvasom föl. És az egészet Nekem ide az van írva fölé, hogy fenyegetés Izrael szomszédai ellen, utána pedig a messiás eljövetele. Zakariás 9.1. Fenyegető jövendőlés. Az Úr igéje szól Hadrák földje ellen, és Damaszkuszra nehezedik. Mert az Úr szemmel tartja az embereket, Izrael minden törzsét, a szomszédos Hamátot is, meg Tíruszt és Szidont, bármilyen bölcsek is. Várat épített magának Tírusz, és annyi ezüstöt halmozott fel, mint a por, annyi színaranyat, mint az utcán a sár. De most az Úr szegényé teszi, tengerbe dönti várfalát, a várost pedig tűz pusztítja el. Ha meglátja ezt, Askelon megijed, Gáza is reszketni fog nagyon, Ekron reménysége meghiúsul. Nem lesz király Gázában, Askelon lakatlan marad, Asdódban kolcsnép lakik majd, és megtöröm a filiszteusok gőgét. Egyébként mind Gáza, mind Asdódban, ha jól emlék, óriások laktak, azt külön kiemeli az Ószövetség. Kiveszem szájukból a vérrel együttevet húst, és fogaik közül a förtelmes eredelt, de Istenünké lesz a maradékuk, olyan lesz, mint Júda egyik törzse, az ekróniak pedig olyanok, mint a jebúsziak. Táborba szállok majd házam védelmére, az arra járók ellen, és nem támadja meg őket többé fosztogató, mert most már rájuk tekintek. Tehát itt a Isten népét fenyegető más népek és városok, erről szól a profécia, hogy Isten föl kell Izrael védelmére, és akkor innen jön a messiás eljövetele. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Kiirtja a harci kocsit Efraimból és a lovat Jeruzsálemből. Kivész a harci íj is, mert békét hirdet a népeknek. Uralma tengertől tengerig ér, és a folyamtól a föld végéig. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsátom foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza a fellegvárba, reménykedő foglyok. Még ma kijelentem, kétszeres kárpótlást adok neked. Mert kifeszítem Júdát, mint egy íjat, Efraimot nyílnak használom. Felbuzdítom fiaidat Sion a görögök ellen, és olyanná teszlek, mint a hős kardja. Akkor megjelenik fölöttük az Úr, kirepül nyila, mint a villám. Az én Uram, az Úr megfújja a kürtöt, és délfelől támadó forgószélben vonul. A seregek ura oltalmazza népét, győznek és taposnak a paritja köveken. Úgy zúgnak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint az áldozati kehely, mint az oltár sarkai. Megsegíti őket Istenük az Úr azon a napon, pásztorolja népét, mint egy nyájat, mint a korona drága kövei, úgy ragyognak földjén. Milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége, bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak. Ez Zakariás 9. Én nagy a messiás eljövetele. Szerettem volna ezt megnézni, hogy mennyi minden csodálatos dolgot ígér itt ez a profécia. És akkor még nézzük meg János 12-ből is a történet, mert János ugye mint sok minden másban picit más perspektívát ad a dolgokról. Úgyhogy János 12.1-19-et nézzük meg. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülő között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdus kenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt: hagyd, hiszen temetésen napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamárcsikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni? Íme a világ őt követi. Fantasztikusak ezek az igerészek, nagyon jó csak így olvasni őket. Ugye, mi történik itt? Tehát egy pár gondolatot mondanék erről, és valami azt írtam, hogy Máté 20.17-et olvassam föl, mert a Máté 20.17-ben, igen, ugye Máté 21-et olvastam fel előzőleg, de a 20.17-ben, tehát hogyha visszalapozunk egy picikét előtte, itt nekem az van felírva, hogy Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról. Tehát a Máté 20.17, ami a 21 előtt nem sokkal történt. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik és átadják a pogányoknak, hogy kigunyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítsék, de harmadnapon feltámad. Tehát valahol ez egész bevonulás innen indul. Én most így hirtelen nem néztem meg, hogy hol van itt Jézus, de nyilván nem Jeruzsálemben van, valószínűleg Galileában. És Jézus azt mondja, hogy na, most megyünk föl. Úgyhogy Jézus elindul innen Jeruzsálemből, maga mellé veszi a tanítványait, elmondja nekik, hogy mi fog vele történni, amit persze nem értenek, semmit nem értenek az egészből, utólag áll össze neki a kép. Csak elindul egy menet 12 tanítványjal, és mire odaér, ugye azt olvastuk, hogy ott a sokaság Jeruzsálemben, akik az ünnep miatt ott vannak, egyszerűen elkezd gyarapodni a tömeg. Hogyha megnézzük, itt útközben van Jerikó, amikor találkozik Zákeussal, bemegy, ott van, Zákeus lehívja a fáról, már ott egy tömegről olvasunk. Akkor utána van, amikor kiér Jerikóból, ott van egy vagy valamelyik evangéliumban kettő vaknak a meggyógyítása. Már ott is sokaságról beszélünk, hogy vonul a sokaság, és akkor a vak így, a vak Bartimeus így kapkodja fejét, hogy mi folyik itt, mi történik itt. És akkor mondják neki, hogy hát Jézus megy itt, és akkor elkezd kiabálni, és akkor egy egész menetről van már ott szó. Ez is egy fantasztikus történet. Tehát szépen elindulunk innen, nem tudom honnan, de... nem tudom, ezt megnézhettem volna, mindegy. Tehát elindul Jézus, és elkezd csatlakozni hozzá a sokaság. Elkezd gyarapodni a tömeg. Ugye itt 12 tanítványról beszél, biztos a többi tanítvány is, tehát akik ilyen, nem a 12-nek a része voltak, de volt ugye neki nagyon sok egyéb tanítvány, ők is csatlakoztak hozzá. És mire megérkezünk Jeruzsálemhez, már egy nagy sokaságról beszélünk, vagy olvasunk. Akkor én nem tudom kihagyni, hogy ezt a szamaras sztorit ne olvassam fel, mert nekem annyira tetszik, és Isten megmutatott néhány dolgot ennek kapcsán. Végül is itt van Máté 21-ben. Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. A tanítványok elmentek és úgy cselekedtek, hogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőrőjéket, Jézus pedig ráült. Tehát mi az egész sztori, hogy azt mondja Jézus, hogy mondjátok meg neki? Szerintem ez ugyanaz, amit történik, amit János evangélium elején olvasunk, hogy... amikor, hogy hívják, Nátán el, azt hiszem, ugye a fügefe alatt volt. Igen, a fügefe alatt volt, és azt mondja, tehát, hogy Jézus oda vizetik ő hozzá, vagy fordítva, nem, de találkozik Jézus, és mondják neki, hogy íme megtaláltuk a messiást. És akkor Nátán azt mondja, hogy, és akkor Jézus azt mondja neki, hogy íme egy igazi izraelita, akiben nincsen semmi galátság. És azt mondja Nátánnál, hogy honnan ismersz engem? És ennyit mondnak Jézus, hogy láttalak, amikor ott voltál a fügefe alatt. És mi Nátánnak a reakciója, azt mondja, hogy te vagy a messiás, te vagy az Izraelnek a megváltó. Egyből így reagál, egy hit megvallással reagál. Miért ennyit mondott Jézus, hogy láttalak a fügefalat? Nyilván Nátán ott volt a fügefalat, és jó eséllyel az van, hogy imádkozott. És valószínűleg, tehát olyan párbeszéd volt Istennel, hogy amikor Jézus ennyit mondott neki, akkor tudta, hogy kivel beszél. Azzal, akivel ő előtte, akihez imádkozott. És szerintem itt is ez van. Tehát miért, tehát ez, az Úrnak van szüksége rá, ez, és így tik, ennyi. És valamelyik, nem tudom, talán a Lukácsból olvassuk azt, hogy meg is állították az ott álló emberek, hogy miért viszitek el azt a szamarat, és az Úrnak van szüksége rá, ennyi. Tehát nem tudom, hogyha mondjuk becsöngetne hozzánk valaki, vagy bejönne a kapun, és vagy nem tudom, a autónkat elkezdeni kinyitni az ajtaját, beszáll a volán mögé, és mondom, ennyi, és mit csinálsz, és annyit mond nekem, hogy az Úrnak van szüksége rá, akkor én nem biztos, hogy elengedném. Lehet, hogy ez az én személyes kis hitűségem vagyok. Tehát azért ez egy ilyen húzós dolog, de szerintem valószínűleg ez az ember, akinek a szamaráról van szó, szerintem ő imádkozott előtte, és felajánlotta az Úrnak azt, mondja, hogy ha valamire szüksége van, Uram, amit én tudok, akkor mondd, és neked adom. Valószínűleg valami ilyesmi történhetett ott. Én nem tudom, hogy melyiken lepődtek meg jobban a tanítványok, hogy ott volt az a szamárcsikó, hogy pedig, hogy így elengedték. De elengedték, és azt látom, hogy így Jézus így előkészítette az embereket ezekre a dolgokra. Biztosuk benne, hogy azt a néhány embert is előkészítette. Akkor lássuk meg azt ebben, szerintem ezt szintén Máténál olvassuk, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a proféta mondása. Ugye Jézus, mikor ott van a kereszten, és azt mondja, hogy szomjazom, akkor is ott a Máté biztosan mondja, a többi nem tudom, mondja, hogy azért pedig, hogy beteljesedjék az írás. Tehát én látom itt Jézusnál azt, hogy ő, amit csinált, tehát úgy vonult be Jeruzsálembe, ahogyan a róla szóló profécia szólt, Jézus odafigyelt arra, hogy az ígéje beteljesedjen, hogy ami megvan írva, az beteljesedjen. Azt hiszem, Jeremiás könyvében, várjatok, talán pont itt is lesz. Aha, itt van né. Ezt a kamerának mutatom. Jeremiás 1.12. Gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Ezt még sok-sok évvel ezelőtt kaptam egy Megdesztáborban egyébként. De ez annyira megmaradt bennem, hogy Istennek gondja van rá, hogy az ő igéjét beteljesítse. És ezt látom Jézusnál is itt, hogy ő még erre is odafigyelt, hogy megvan írva. Ezért ennek így kell lennie. És egyébként ebben tökre bízhatunk és reménykedhetünk, és erre ráállhatunk, hogyha Isten majd megígér, neki gondja van rá, hogy az úgy is legyen. Neki gondja van rá, odafigyel erre, hogy az igéje beteljesedjen. Hogyha bármit megígért az igéjében, azt vehetjük úgy, ezt nekünk is megígérte, és ő neki gondja lesz rá, hogy azt megtegye, erre számíthatunk és építhetünk. Ahogy a Zakariás 9-et olvastam, mindegy, nem lapozom most föl, csak félkezem van. Ugye arról szól, hogy itt vannak ezek a nagy Tírus, meg Szidón, meg a Askelón, meg Asdód, meg Gáza, meg ezek a helyek, filiszteus erődítmények, nagy komoly fenyegetés Izrael számára, és megjelenik a messiás. Megjelenik a messiás, erről szól a profécia, és utána pedig arról szól, hogy Isten megszabadítja az ő népét, békességet hoz, és ezeket a fenyegetéseket eltörli. És ez a megszabadító már itt a proféciában is hogyan jelenik meg? Egy szamárcsikon. És akkor így valószínűleg Zakariás is vakarhatta a fejét, hogy jól értette, mikor ezt leírja, mint ahogy gondolom, Ézsaiás is vakarta a fejét, hogy egy szűzfog a méhében biztosan. Tehát, hogy mert ugye tudjuk azt, hogy nem így várták a messiást a zsidók akkor, de a proféciában ezt olvassuk. úgy várták a Jézus idejébe a messiást, hogy majd akkor a római igát letöri Izraelről, és akkor Izrael újra majd. Tehát, hogy konkrétan rómaiakkal csinál valamit, elintézi őket. De már a proféciában is ott van ez az alázat. Ez az alázat, amivel Jézus eljött. És valahol ez az, amit szerintem megmutat nekünk, hogy egy szamárcsikó, tehát hogy is mondjam, nem azzal mennek harcba az emberek, hanem ilyen nagy lovakkal, vagy elefántokkal, nem tudom milyen állatokkal mentek, hogy harci kocsikkal, szekerekkel. Nem egy szamárcsikóval, ráadásul itt a szamárcsikó, tehát egy kölyökállatról beszélünk, illetve mind a kettőről, de mindegy, tehát egy kölyökállat a szamárcsikó. Tehát ez már megmutatta azt, hogy Jézus nem egy olyan szabadító, és nem egy olyan megváltó, aki erővel fog jönni. És erővel jön, de nem olyan erővel. Hanem az alázaton keresztül egy másfajta erőt hoz, amivel még nagyobb győzelmet szerez végül. Akkor még két dolgot ragadnék ki. Az egyik ez a... Ugye mit kiabáltak az emberek, amikor bevonult Jézus Jeruzsálembe? Hozsánna, hozsánna. És ugye ezt a dalokba is szoktuk énekelni. És ennek picit után olvastam, és a hozsánna szó eredetileg a 118. Zsoltárban szerepel, legalábbis ott, tehát az Ószövetségben és az Újszövetségben más jelentés van ennek a szónak. Az Ószövetségben a hozsánna az egy segélykiáltást jelentett. Tehát, hogy ó Uram, segíts! Helyzet van, baj van, segíts! De az Újszövetségben megváltozik a jelentése, és ez átalakult, átváltozott egy dicséretté. Tehát amikor ott Jézusnak ott kiáltották, már ott nem ez a 118. Zsoltárban található jelentése volt, hogy ó Uram, segíts meg, hanem már ott dicsérték vele. És ebben én a hitet látom egyébként, ahogyan beteljesedik Istennek az ígérete, hogy egy segélykiáltásból dicséretbe megyünk át. Tehát amikor vártuk a messiást, amikor sóváratunk utána, akkor csak segítségét kiáltottunk meg, szükségünk volt rá, de mikor Jézus eljött, akkor ugyanaz az a segélykiáltás, amikor beteljesedik az ígéret, akkor az dicséretté változik. És amit Zakariás 9-ben olvasunk, hogy Jézus, ő a mi megváltó királyunk, a messiás, a szabadító király, ez válik valóra. És ezt a néhány gondolatot még a Lukács 19-szel zárnám, mert a Lukács 19-ben olvassuk azt, ami szerintem nagyon jól összefoglalja. Lukács 19:40. Sőt, nem, 38-tól. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasíts rendre tanítványaidat. Tehát mit kiabálnak itt, meg mit izé? És annyit mondott nekik, de ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Valószínűleg az a sokaság még ott sem számított arra, hogy Jézus azt fogja tenni, amit. Tehát, hogy bemegy és pár nap alatt zörren néhányat a főpapokkal, farizeusokkal, aztán utána koncepciós per keresztre feszítés. Tehát valószínűleg erről, tehát még a tanítványok sem tudták, hogy ez lesz. De amit látunk, ez a nagy örömünnep, hogy mindenki, tehát ugye ott volt Lázár feltámasztása is, egy csomóan azért vonultak ki Jézus elé, és dicsérték őt, és hozsannáztak neki, mert Lázár miatt, hogy őt feltámasztotta a halottak közül. Egy ilyen hatalmas ünnep van, egy hatalmas örömteli ünnep, fogadás, ahogyan fogadják Jézust, hogy megérkezik Jeruzsálembe. És ezt tehát nem tudták, hogy mi fog történni utána, de ez valóban Jézus erre méltó volt, és ez tényleg méltó volt ahhoz, ahogyan bevonult Jeruzsálembe, és méltó volt a messiáshoz, ahogyan fogadták őt, hogy így ünnepelték őt. És hogyha egy dologra emlékszünk ebből az egészből, ez, hogy akkor emlékezünk erre, hogyha Jézus mondott, hogy ezekkel hallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Tehát még a teremtett világ is ünnepelte a messiásnak az eljövetelét. És szerintem, hogyha a virágvasárnapot nézzük, szerintem én ebben foglalnám össze, hogy Jézus a megváltó, Jézus a szabadító, dicsőítsük őt, mert ő méltó erre. Számomra ezt fejezi ki, és ezeket a gondolatokat osztottam volna meg veletek. Amen.